A kettő királyok 6-hoz lapozzunk, és ott van egy nagyon nagyszerű történet, ami az elmúlt hetekben nagyon foglalkoztatott engem, és nagyon sokat elmélkedtem rajta, és erről szeretnék pár gondolatot megosztani veletek, ami úgy érzem, hogy aktuális lehet a ti számotokra is, és az én számomra is. Tudjátok, úgy van ez, hogy az Isten igéje először mindig a prédikátort kapja el, jó esetben, mindig a prédikátort kapja el, és amikor elkapta a prédikátort, akkor tudja a prédikátor továbbadni az Isten igéjét a hallgatóságnak, és bevinni abba a légkörbe, abba a szellemi atmoszférába, amiben a prédikátor is benne van. Emlékeztek rá, tudjátok, hogy a magvető példázatban, amikor Jézus beszél arról, hogy a mag belehullik a szívbe, és 30-60-100-szoros gyümölcsöt terem. És én nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi lehet ez a gyümölcs. Ugye nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy ez a gyümölcs a gyógyulás, vagy ez a gyümölcs a mit tudom én, hány millió forint, meg a nem tudom hány millió euró, meg mit tudom én. Csak az a helyzet, hogy én azt láttam meg az ige alapján, hogy ez igazából ez már csak egy fizikai megnyilvánulása valaminek, aminek az Isten előtt nincsen olyan nagy értéke, mint a szellemi megnyilvánulásnak. Nyilvánvaló, hogy a szellemnek át kell jönni a fizikai világba, és a szellemnek le kell uralnia a fizikai világot, tehát egyértelműen, hogy Isten, hiszem, hogy ma is gyógyít, ő ma is gondot visel ránk az anyagi életünkről, tehát nem platonizmusról beszélek én, hogy csak van szellem, és akkor nincs semmi más, hanem arról beszélek, hogy mivel Isten szellem, ezért az ő számára nyilvánvalóan, hogy a szellem az elsőbb, az van, annak van elsőbsége. És én úgy látom, úgy hiszem az ige alapján, hogy a magnak a gyümölcse, tehát amikor a mag belehullik az ember szívébe, akkor, tehát amikor az ige jön és belehullik a szívedbe, akkor annak a gyümölcse, tudod mi? A gyümölcse, hogy te is tovább tudod adni azt, ami belehullott a szívedbe. De nem a Bibliát önmagába, tehát nem azt, ami nem az igét, ami le lett írva, érted? Hanem a kijelentést, amit megértettél belőle. Azt a gondolatot, amit amikor olvastad az igét, és megértettél belőle, és megfogantad te szívedbe, a te elmédbe, és ezt, amikor tovább tudod adni, ez a gyümölcse tulajdonképpen a behullott magnak. És ebből kell legyen 30-60-100-szoros. És ugye azt mondja az ige is, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Ugye nyilvánvaló itt sem erről van szó, hogy a Mózes első könyvétől a jelenések végéig az összes igét tudom kívülről betéve, hol van a vesző, pont, stb. Ez nem olyan rossz dolog, de nem erről van szó, hanem arról, amikor ez a mag gyümölcsöt hoz létre benned, és valóban a megértett kijelentések, amit Istentől kaptál, gondolatokat gazdagon lakoznak benned. És amikor ezt te már tovább tudod adni, akkor gyakorlatilag Istent szólod, tehát Isten szól rajtad keresztül kifelé a hallgatóság felé. És azért mondtam el ezt így előjáróban, mert próbáljátok meg így venni majd ezeket a szavakat, amikről most beszélek. Én is Istentől kaptam egy pár gondolatot, és ezeket szeretném továbbadni nektek. A kettő királyok 6-ból a 24-től olvasjuk egészen a fejezet végéig, és a 7-es fejezetből pedig az első két verset fogja Lali felolvasni.
6-24. Egyszerű fordítást használok. Történt ezek után, hogy Ben-Hadád Arám királya nagy sereget gyűjtött, és megtámadta Szamária városát, és szoros ostromgyűrűt vont köré. Mivel az ostrom elhúzódott, a körülzárt városban éhínség lett urrá. Végül már annyira elfogyott minden élelem, hogy egy szamár fejért is 80 sékel, egy maréknyi galambtrágyáért pedig 5 sékel ezüstöt kellett kifizetni. Ekkor történt, hogy Izrael királya éppen a várfalon járt, amikor egy asszony segítségét fordult hozzá. Uram, királyom, segíts rajtam! De a király így válaszolt. Ugyan, hogy segíthetnék én, ha az örökkévaló nem segít? Üresek már a gabonatárolók, és a boros tömlők is. Hogyan segítsek rajtad? De azért csak megkérdezte, mi a panaszod? Az asszony így válaszolt. Uram, egy asszonnyal megegyeztünk, hogy egyik nap megfőzzük és megesszük az én fiamat. A következő nap meg az ő fiát. Az én fiammal így is történt, de másnap hiába szóltam neki, most add ide a fiadat, hogy őt is megegyük. Elrejtette a gyermekét előlem. Ezt hallva a király annyira elkeseredett, hogy megszaggatta a ruháját, és tovább ment a várfalon. Ekkor meglepve látták az emberek, hogy a ruhája alatt zsákruhát viselt. A király fölkiáltott, Isten engem úgy segéljen, hogy még ma fejét vétetem Elizeusnak, Sáfát fiának, azonnal el is küldte egyik szolgáját Elizeushoz, aki éppen a házban együtt ült a város vezetőivel. Mielőtt a király szolgája odaért volna, Elizeus ezt mondta a vezetőknek. Figyeljétek meg, a király, az a gyilkos ide küldi a szolgáját, hogy engem is meggyilkoljon. Zárjátok be előtte az ajtót, és ne engedjétek be. Tudom, hogy ő utána hamarosan a király is idejön. Alig, hogy ezt mondta Elizeus, megérkezett a király. Izrael királya ezt kérdezte a prófétától. Látod, milyen bajba és veszedelmes helyzetbe taszítatott minket az Úr örökkévaló? Miért várják tovább az ő segítségére? A hetest is? Ekkor Elizeus megszólalt, hallgassátok meg, mit üzen az örökkévaló. Holnap ilyenkor olyan bőségesen lesz élelem Szamáriában, hogy egy sékel ezüstért, egy szeá finom lisztet, vagy két szeá árpát lehet majd kapni a városkapu melletti piacon. Volt ott egy főember, aki mindig a király mellett szokott lenni, hogy segítsen neki. Ez a főember így szólt Elizeushoz, az Isten emberéhez. Még ha az örökkévaló ablakokat nyitna is az égen, ez még akkor sem történhet meg. Saját szemeddel meg fogod látni, hogy így lesz, de nem eszel belőle, mondta néki Elizeus.
Tehát itt van egy helyzet. Tudjátok, hogy Salamon király uralkodása után, Roboám uralkodásakor az ország két része szakadt, lett Júda és lett Izrael. És azt is tudjátok, hogy Izraelnek Szamária volt a fővárosa, és igazából Izraelnek egy olyan, hadd mondjam így, hogy korszaka volt az összes rossz korszaka közül, Júdának legalább voltak jó korszakai, Izraelnek csak egy volt igazán jó, ez az elizeusi korszak. Előtte volt Illés próféta, akinek a tanítványa ugye Elizeus volt, és az Illés ideje is egy nagyon nehéz időszak volt. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy Illés volt egyfajta ilyen úttörője Elizeusnak. Elizeus időszaka alatt nagyon sok csoda történt. De a nagyon sok csodát mindig megelőzték szükségek, szükséghelyzetek. Tehát ezt tudnotok kell, hogy ha az Isten útján járunk, akkor tudom, hogy ezzel nem fog mindenki egyetérteni ezzel a megállapításommal, de én azt láttam meg, hogy nincsenek az Isten útján nincs csoda önmagáért. Tehát nincs olyan, hogy cél nélküli csoda. Hanem van egy út, amire az Isten rátett téged, van egy elhívás, amit be kell töltened, és ennek megfelelően történnek azok a csodák az életedben, amik tulajdonképpen már az örökké valóságban el lettek készítve, ahhoz az úthoz, amin járnod kell. Tehát amikor te jársz azon az úton, amin menned kell, és az Úr miatt kerülsz bajba, tehát nem az ember a saját hülyeségéből, saját ostobaságából kerül bajba, hanem azért, mert jó úton jár, és nyilvánvalóan ennek megfelelően, ugye azt mondják, az ördög sem alszik, az ördög is elkészíti a maga tervét, hogy letérítse az embert az útról, és előfordulnak olyan esetek, olyan helyzetek, amikor az ember ugyan az Úr útján jár, de bajba kerül, válságos helyzetbe kerül. Ezekre a válságos helyzetekre mindig lesznek megoldások Istentől. Mindig. Addig, amíg valaki Isten útján megy, és ezen az úton történnek válságos helyzetek, és Jézus nem ígérte, hogy nem lesznek, azt mondta, hogy sok nyomorúságotok lesz ezen a világon, de bízzatok bennem, én legyőztem ezt a világot. Tehát, ha ezen az úton lesznek válsághelyzetek, akkor a válsághelyzetekből mindig eljön egy kimenekülés, egy csoda által. Csodát akartok? Akkor szükségbe kell kerülnötök. Az Izrael, amikor a veres tenger előtt megállt, ott két lehetőség volt. Vagy elkapják az egyiptomiak őket, vagy belefulladnak a tengerbe. Óriási válsághelyzet volt. Csodára volt szükségük. A vakon született, amikor odament Jézushoz, és azt mondta neki, Dávid fia, könyörülj rajtam. Egy válsághelyzetben volt az az ember. Tulajdonképpen teljes mértékben tudatosodott benne, hogy ő, így nem lehet tovább élni, ahogy ő él. Csodára volt szüksége, megkapta. És biztos vagyok benne, hogy te is a te életedből, és én is az én életemből számtalan ilyen esetet tudunk felhozni, mikor válsághelyzetbe kerültünk, csodára volt szükségünk, és megkaptuk. De a probléma a következő, amiről szeretnék beszélni, és amire Isten felhívta a figyelmet az elmúlt hetekben. Hogy a válsághelyzetben az ember mindig döntés elé kerül. És hogy mi történik a válsághelyzetnek a végén, hogy hogyan jön ki abból, vagy egyáltalán kijön-e abból, az nagyon gyakran az ő döntésétől függ. És egy válsághelyzetben az embernek a szíve megkeményedhet, vagy meglágyulhat. És ez döntéstől függ. Itt volt egy helyzet, Szamáriát körülzárták Ben-Hadádnak a csapatai, és ez a háborús helyzet, ez egy nagyon hosszú, mert itt azt mondja az ige, hosszú ideig zárták körül, ez egy nagyon hosszú ideig tartó helyzet volt. És a hosszú ideig tartó helyzetekben szokott megtörténni az, hogy egyszer csak az ember szívéből kezd kijönni az, ami benne van. Rövid időszak alatt még nem biztos, hogy kijön. Az ember tudja tartani magát. Az ember el tudja játszani, hogy ő bízik Istenben. Az ember el tudja játszani, hogy ő jó vallásos ember, vagy jó gyülekezetbe járó, vagy mit tudom én milyen ember. De amikor nagyon hosszúra nyúlik a válsághelyzet, akkor elérkezik a szív egy állapotba, elérkezik az ember az erejének a végére, és igazából ott derül ki, ott ezekben a pillanatokban derül ki, az, hogy valójában eredetileg is mi lakozott az embernek a szívébe, és akkor jönnek ki a szívből a különböző dolgok. És itt is ez történt, olvassátok ebben a történetben. Hosszú ideig tartott ez a háborús helyzet, körül volt zárva a Samária, és egy ráadásul aztán ezt követte egy nagyon erős, erőteljes gazdasági válság, ahol már a szamár fejet és a galamb trágyát is árulták, és ahol már egyszer csak eljutott oda olyan szakaszba a nép tagjai, tehát az emberek egyes részei, hogy a saját gyerekeiket is megették. A király pedig eljutott abba a szakaszba, hogy belekeseredett ebbe az állapotba. És eljutott abba a helyzetbe, hogy Elizeusnak a fejét akarta vétetni. Annak az Elizeusnak a fejét, akire egyébként, hogyha végigolvassátok Elizeusnak a történetet, akkor ki fog derülni, hogy a király egyébként pontosan tudta Elizeusról, hogy Isten embere volt. Óriási méretekben lehet ezt látni ma az egyházban, amiről én most beszélek. Rengeteg elkeseredett hívő van, rengeteg, csak az, akik az én ismerőseim között is, rengeteg olyan ember van, aki már tulajdonképpen, ki kell mondani, nem hisz már igazából a természet felettibe. Nem hisz már abba, hogy Isten be tud avatkozni az életébe. És ennek több oka is van. Az egyik oka például az, hogy ugye beszéltem, mondtam az előbb azt, hogy az ember belekerül válsághelyzetekbe, és ott Isten csodát fog tenni. De van olyan, hogy az ember nem az engedelmessége miatt kerül válsághelyzetbe, hanem az engedetlensége miatt. Értitek? És az engedetlenségbe lévő válsághelyzetekben nem a csodát kell várni, hanem azt kell kérni Istentől, hogy segítsen nekem megtérésre jutni. Hogy a gondolkodásmódom megváltozzon abban az adott helyzetben, adott szituációban, és elkezdjem azt az egész helyzetet Isten szemszögéből látni, és csak ezután beszélhetünk a csodáról, értitek? Na most nagyon sok esetben az Isten gyermekei, Isten fiai, vagy úgy mondom, hogy gyülekezetbe járó emberek ezt az első lépést kihagyják, amikor a saját butaságuk miatt kerülnek bajba. Kihagyják ezt az első lépést, kihagyják azt, hogy megkérdeznék Istentől, hogy van-e olyan területe ennek az egésznek, ahol én vétettem el, Uram? És ha van, akkor hol van az a terület? És akkor Isten mindig jön és megmutatja, mert Isten nem kárhoztat, tehát nem mondja azt, hogy te ilyen és ilyen vagy, és kész, maradj benne, maradsz is benne ebbe a helyzetbe, úgy kell neked. Hanem pont a kegyelem úgy nyilvánul meg, hogy jön Isten, mert jön Isten, és megmutatja nekünk, hogy hol rontottuk el. És az a csodálatos az Úrnál, hogy amikor Isten mutatja meg neked, hogy hol rontottad el, akkor nem érzel szemrehányást. Tehát nem érzed azt, hogy szemrehányást tenne neked valaki. Nem érzed azt, hogy odavágna neked. Nem érzed azt, hogy kalapáccsal ütné a fejedet, és fenyegetne, hogy levágom a füledet, levágom az orrodat, a fejedet, stb. Hanem azt érzed, hogy a magán a helyreállításon, a korrigáláson keresztül jön feléd Isten szeretete. És az embernek egyszerűen kedve van helyreállni, komolyan mondom. Kedve van az embernek ilyenkor helyreállni. Kedve van az embernek megtérni, komolyan mondom. És már végén sportot űz belőle, hol tudok még megtérni még? Milyen, van-e még olyan terület az életemből, Uram, ahol még meg kell térnem? És nekem tudom, hogy van. De ha nekem nem hisztek, a feleségemet kérdezzétek meg. Itt van, és el tudja mondani. Tehát nekem tudom, hogy van. És ez az, amikor ez valóban a kegyelem evangéliuma, és ez valóban Isten kegyelme, amikor tulajdonképpen Isten úgy mutat rá az embernek egy bűnére, hogy azáltal automatikusan megnyitja a lehetőséget a helyreállásra is. Ez fantasztikus. Figyeljetek, erre csak Isten képes. Ha az ember mutat rá egy másik embernek a bűnére sok esetben Isten felkenetése nélkül, az borzasztó. Pláne, ha még valamilyen tekintélyt is indukál magának az illető, és azzal próbálja lenyomni a másikat, az borzasztó. De amikor Isten mutat rá valamire, Isten teszi rá az ujját egy beteg pontra az életedbe, az fantasztikus. És ez lehet a prédikált igény keresztül, lehet az olvasott igény keresztül. Még úgy is lehet, hogy egy testvérrel beszélgetsz, mert ilyen is lehet, mert van ilyen. De sokszor van olyan, én azt figyeltem meg, nagyon sok esetben az életemben volt olyan, hogy testvéreken keresztül úgy kaptam Istentől feddést, hogy az a testvér nem is tudta, hogy ő most nem, igazából csak beszélgettünk, és elmondott valamit, hogy mostában mi foglalkoztatta őt. És akkor igen, éreztem, hogy Isten válaszolt egy kérdésemre. De ha az ember kihagyja ezt, és csak tudjátok, sokan, nagyon sokan az elmúlt évtizedekben a kereszténység illúziókat kergettünk. Délibábokat kergettük, az ébredés nevű délibábot. Kergettük a nagy gyülekezet leszünk délibábot. Kergettük a gazdagság délibábot. Mindenféle illúziókat gyártottunk. És az ember nagyon sok illúziót tud. Nagyon sok illúziót tud létrehozni. Nagyon sokat. És nagyon sok esetben, 100%-ban az illúziók nem jönnek be. Mert vagy rémád van, kijelentésed van Istentől, vagy illúziód van. Nincs más. Ha kijelentésed van, akkor bármilyen válsághelyzetbe lehetsz az életedbe, és az bármilyen hosszú ideig tarthat. Tudhatod, hogy a legvégén meg lesz, amit Isten mondott. Legfeljebb kárpótlással, ha sokat elkésett a dolog, és eltelt 30-40-50 év, óriási lesz a kárpótlás. Óriási lesz a... Én ezért hiszek abba, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam. Itt vagyok még vakon, még mindig. és egy olyan illúziót kergetek magamon, hogy egyre szebb vagyok, ahogy telnek a napok. És majd egyszer valamikor, amikor valóban ez az áldás bejön a látható világba, ha nem itt, akkor az örökké valóságba, de az biztos, bárhogyan is történjen, figyeljetek, bárhogyan is történjen, Isten nem hazudik. Ez biztos. Isten nem hazudik. Isten nem hazudik. És tudjátok, ha az ember ezt nem tudatosítja magába ezt, nem emlékszel vissza arra, hogy hogyan születtél újjá, hogyan találkoztál Istennel, hogyan mentette meg az életedet, hogyan voltak Istennel természetfeletti átéléseid, ha erre nem emlékszel vissza, és nem tudatosítod magadba azt, hogy Isten szeret téged, bármilyen helyzetben is vagy, de tudd meg, hogy Isten szeret téged, hallod? Akár mekkora nyomorúságban vagy, Isten még a nyomorúságodnál is jobban szeret téged. És bármilyen hitetlenségben vagy, Isten nagyobb a hitetlenségednél. Ha ezt nem tudatosítod magadba, akkor tudod, hogy mi történhet veled, és ez, amire Isten felhívta a figyelmet, cinikussá válhat az ember. Cinikussá vál, megkeményedik az ember szíve, és cinikussá válik, és megveti a természet felett. És azt mondja, má, hülyeség az egész. Hogyan már szellem? Hogyan már hülye vagy? Hagyjál már. Nekem ebben az évben volt, aki ezt mondta. Próbáltam neki szellemi dolgokról beszélni, és már lerázott. Hagyjál már, hagyjál már. Azért, mert az elmúlt 25-30 évnek a rossz hívő tapasztalatai fölgyülemlenek az emberbe, és hogyha ő ezeket nem tudja Isten szerint kezelni, ezeket a csalódásokat, rossz tapasztalatokat, visszaéléseket, akkor valóban az ember valóban megkeményedik, de tulajdonképpen ő nem akar megkeményedni, tehát ez nem úgy van, hogy reggel az ember fölkel, és azt mondja, mai naptól kezdve elhatározom, hogy megkeményítem a szívem. Tehát ez nem így működik, hanem ez úgy működik, ahogy a Lajos bácsi is mondta, hogy amilyen, akinek a hatása alá helyezed magad, az amögött lévő szellem kezdi munkálni a te életedet. Tehát ha te az Isten beszédének a hatása alá helyezed magad, akkor bármilyen csalódás is érhet, bármilyen fájdalom is érhet, ami időlegesen valóban okozhat nehézséget, problémát, ezt senki nem tagadja, aki normális, az nem tagadja szerintem. De mégis, ha te Isten hatása alatt tartod magad, akkor végső soron az a hatás, ami az Istenből jön, az a szellemiség, az a lelkület, az mindent fölülír, az mindent le fog győzni, hiszen azt mondja az Isten beszéde, nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban lakozik, testvérek. És ekkor tulajdonképpen fel tudod dolgozni a csalódásokat, fel tudod dolgozni, hogy nem gyógyultál meg, hogy nem történt meg, mit tudom én, micsoda, nem jött be a piros autó, meg mit tudom én, nem jött be a férjem még, vagy a feleségem, vagy sokszor az ember, mikor megkapja a társát, úgy van vele, anyám, nem ilyen lovat akartam, stb. És fel tudod dolgozni ezt is, Isten szelleme által mindent fel tudsz dolgozni, érted? Mindent. Mindent fel tudsz dolgozni. És a testvérek, ma a feldolgozásoknak az ideje is van. Ezt sajnos tudomásul kell venni. Nem annak az ideje van még, hogy halottakat támasztunk, hanem a feldolgozásnak az ideje van. Azt kell feldolgozni, hogy miért nem támasztottunk fel halottat az elmúlt 24 évben. És az, hogy bizonyos dolgokban, igenis ki kell mondani, hogy túlszaladtunk. Vannak dolgok, amiben túlszaladtunk, igen, amiben elvesztettük a józanságunkat. És vannak dolgok, amiben meg túljózanok vagyunk. Egyszerűen mindent föl kell dolgozni. Nekem saját magamat is föl kell dolgozni. És amikor az ember cinikussá válik, tudod, figyelj például, Elizeus mondott egy profétai beszédet, és erre nagyon figyelj oda, mindig a válságos helyzetekben figyeld meg, a legtöbb esetben Isten valamilyen formában az egyháznak akar küldeni profétai beszédet. Profétai beszédet. az nem úgy történik, hogy valaki elváltoztatott fejhangon kiáll, reszket és kiabál ilyen fejhangon, hogy így szól az Úr. Én a legtöbb esetben ebben mögött nem profétai beszédet láttam ilyen helyzetekben, hanem ilyen elmebeli és egyéb problémákat. Tehát én most profétai... Tehát maradjunk abban, hogy én most valódi profétai beszédről beszélek, amikor valaki hirdeti az Isten beszédét. És te ülsz és érzed, hogy elkapott az Isten beszéde. Érzed, hogy hoppá, ez a vakegér itt mondott egy mondatot, és ez nekem szólt, ez Isten mondta rajta keresztül. És amikor jön ez a profétai beszéd, ne légy cinikus. Ne légy cinikus. Ne mondd azt, mint ez az ember, ha csak az Úr ablakot nem csinál az égen. Ha csak az Úr. Mert ennek az embernek irtózatosan meg volt keményedve a szíve. Irtózatosan. A hosszú ideig tartó válságok előhozzák az emberből azt, ami van. Meglágyít, vagy megkeményít. És ez döntés kérdése, hogy melyik történik veled. Nem szabad cinikusnak lennünk. Tudjátok, azt mondja Jeremiás, ezt nem olvassuk most fel, Jeremiás 17-ben van, 5-ös verstől a 10-ig, azt mondja ott Isten beszéde, hogy átkozott az az ember, aki testbe veti a bizalmát, és ugye azt mondja, olyan lesz, mint a hangafa pusztában, ugye, és elszárad, stb., és amit megdöbbentő, hogy azt mondja, nem tudja, hogy jó következik rá. Hát ez megdöbbentő. Ott volt ez az Elizeus, kimondott egy profétai beszédet. Azt mondta, barátaim, egy nap alatt minden meg fog változni. A GDP növekedése nagyon meg fog emelkedni, és holnap habzsidőzsi lesz, fantasztikus lesz. És ott állt ez az ember, a királynak ez a tanácsosa, vagy akire rátámaszkodott a király, és nem tudta, hogy jó következik, mert nem hitte el. Ne értsetek félre, én nem a hamis proféciákról beszélek, ezt is hadd mondjam el. Rengeteg hamis profécia elhangzott az egyházban az elmúlt években. Ez volt, amikor az interneten minden évre föl volt téve egy profécia. Abból semmi nem teljesedett be. Egyszer föltettem valakinek azt a kérdést, hogy van-e olyan vezető közöttünk, aki hajlandó felelősséget vállalni ezekért a proféciákért? Mert mi van akkor, hogyha valaki egy hamis proféciára elkezdi ráépíteni az életét, és például hoz egy rossz döntést, ott hagyja a munkahelyét, ott hagyja a férjét, feleségét, elköltözik másik városba, mert a gipsziaka proféta ezt mondta, és gajra megy az egész élete. Adja Isten, hogy Elizeusok illések és Elizeusok növekedjenek fel közöttünk. És adja Isten, hogy mi is ilyen emberek legyünk. Mert tudod, amikor valóban a profétai beszédre építed az életedet, akkor nem fog gajra menni a te életed. Nem fog, nem csőd lesz, nem tönkremenetel lesz, hanem 24 óra alatt is megfordulhatnak akár a dolgok, testvére. És ott volt ez az ember, ez a királynak a tanácsos, és nem hitt a profétai beszédnek, és azt mondta neki Elizeus, hogy a saját szemeddel meglátod, de nem eszel belőle. És ez az, amikor azt mondja, átkozott az az ember, aki testbe veti a bizalmát, és tudjátok, amikor hosszú ideig tart a válsághelyzet, hosszú ideig tart egy nehézség, egy probléma az embernek az életébe, és csak vár, és nem jön a megoldás, akkor az ember előbb-utóbb megpróbál besegíteni Istennek. Uram, egyedül nem megy, ezért segítek neked. És megpróbál valami pótmegoldást kitalálni. Valamilyen pótszert megpróbál kitalálni, mint hogy Ábrahám is lefeküdt Hágárral. Ez volt a pótmegoldás. Azóta itt vannak, egész Európa ezekkel az emberekkel van tele. Köszönjük, Ábrahám, köszönjük. Nagyon köszönjük, rendes vagy. És tudjátok, ez ilyen, a pótmegoldás, mi isszuk a levét a pótmegoldásoknak, testvérek, meg Izrael fiai. Pedig meg kellett volna várni, mert Isten megmondta, hogy az lesz az örökösöd, aki tőled származik, az lesz az örökösöd. És Ábrámnak nagyon sok 25 évet kellett várni, és az alatt a 25 év alatt mindenki jött Ábrámból. Ugye először Sára adta a jó ötletet, hogy mit csinálj, ugye a feleségek is nagyon kreatívak tudnak lenni időnként. És 25 év alatt nagyon sok mindenki jött ott, Sárából is, szegény Sárából, és szegény Ábrámból is. És megvárta Isten, megvárta, míg az erejük végére érnek. Megvárta Isten. És nálad is megvárja, és sokszor nálam is megvárja, míg az erőm végére érek. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ez pár rájött ennek a szellemi életnek a titkára. És már mikor ott volt Ábrahám 100 évesen, Sára 99 évesen, és már semmire nem voltak képesek, már csak az emlékeikből éltek. És egyszer csak egyik este Ábrahám érezte, hogy működik az ige, működik, amit Isten mondott. És érezte, és mondta, hogy mama, a lenyugvó napnak is van ereje, valóban, ahogy a reklám mondja. És megszületett Izsák. Isten angyala mondta Ábrahámnak, hogy egy év múlva megszületik Izsák, és én eljövök hozzád, ugye ott valahol. De az eredetiben úgy van, hogy egy év múlva Izsákban eljövök. Ez nem azt jelentette, hogy Izsák a messiás, hanem azt jelentette, hogy amikor valamit neked Isten, valóban Isten ígérte, tehát nem te találtad ki, nem a te illúziód, déli bábod, stb., hanem Isten ígérte. És az megtörténik a te életedbe, akkor azon a helyzeten keresztül maga Isten jön be a te életedbe. Azon az áldáson keresztül Isten jön be a te életedbe. Mikor megkapod a férjedet, a feleségedet, akkor azon keresztül Isten jön be a te életedbe. Mikor megkapod a gyógyulásodat, akkor Isten jön be a te életedbe. Mikor helyreállnak a dolgok, akkor azon keresztül Isten jön be a te életedbe. Amikor, mit tudom én, nem volt hűtőszekrényed, és nem volt pénzed megvenni, és meglett, és tényleg meglett, és tudod, hogy egy imának a meghallgatása volt. Oda mész a hűtőszekrényhez, és Istent látod szinte a hűtőszekrényben, és nem panteizmusról beszélek, hanem az, hogy Isten bejött abba a helyzetbe, azon a helyzeten keresztül Isten bejött, és ránézel a feleségedre, és tudod, hogy Istentől kaptam. Ránézel a hűtőszekrényre, és tudod, hogy Istentől kaptam. Ránézel a házadra, és tudod, hogy nem te ügyeskedted ki, nem te, mit tudom én, mit csináltál, lefeküdtél Hágára, stb., és akkor lett belőle valami, hanem tudod, hogy Istentől kaptad. Persze nem azt jelenti, hogy nem megyek el dolgozni, meg stb., nem erről beszélek, hanem arról, amikor vannak olyan helyzetek, amit tudod, hogy te már nem tudsz megoldani, de abban a helyzetben bármilyen szorultság is az a helyzet, azt mondja az ige, Dávid igen nagy szorultságban volt, az eredetiben úgy van, hogy igen nagy présbe volt Dávid, és ez a prés, ez ilyen olyan volt, hogy így össze kellett tekerni, és hadd mondjam, mert ugye azzal préselték a szőlőt abban az időben, hadd mondjam el neked, hogy bármennyire is összetekerték rajtad azt a prést, Isten belefér abba a présbe, hallod, amit mondok? Nincs olyan prés, amiben Isten bele ne férne oda melléd, érted? És szét megy a prés. Bármilyen válságos helyzetben van az életed, abba Isten belefér, ha belehívod, érted? Isten belefér, ha belehívod. És ez az egyháznak ez egy hatalmas nagy üzenet, de ne légy cinikus, nekünk meg kell térnünk a cinizmusból, azért kell megtérnünk, mert az elmúlt években mindennel volt megtapasztalásunk, csak az igazi természet felettivel nem volt, csak ilyen pót megoldásokkal, de testvérek, vissza kell állnunk, vissza kell térnünk, bíznunk el az Úrban, mert ahogy a Jeremiásban is mondja, hogy tovább folytatja, hogy áldott az az ember, aki az Úrba veti a bizodalmát, és az olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, és azt mondja, a szárasság idején is bőségesen hoz termést, és most nagyon nagy szárasság van az egyházban, nem csak itt Európában, nagyon sok helyen szinte a világban. Még annak idején David Wilkerson mondta, hogy beutaztam az egész világot, és alig találtam igaz keresztényt. De mégis azt kell mondanom neked, hogy az Isten igéje, ha te bízol az Úrban, akkor ő minden időben garantálja neked a bőséges termést. Minden időben. Mert valóban Isten igéje örökké való beszél. És az örökké való beszéd nem függ az idő, nincs bezárva az időnek a korlátába, nincs bezárva az időnek a bilincsébe. Azt mondja Isten beszéd, hogy Isten igéje nincsen bilincsbe verve. És ez azt is jelenti, hogy nincsen bezárva semmilyen idő korlátba Isten beszéde. Isten beszéde bármilyen korszakban tud működni, hogyha lesz egy generáció, aki azt komolyan veszi. Miért ne lehetnél te az az ember, aki komolyan veszed? Miért ne lehetnék én az az ember, aki komolyan veszük Isten beszédét, és akkor működni fog az életünkben. Igen, nem úgy, ahogy mi elgondoltuk, és nem a mi illúzióink szerint, és nem az egyik pillanatra a másikra, de hidd el, működni fog. Figyelj ide, én vakon születtem, 15 éves koromban születtem újjá. Én emlékszem rá, már voltak előttünk hívők ott a vakok iskolájába, és én és a barátaim rendkívül cinikusak voltunk velük. Az egyik sráctól állandóan kérdezgettem azt, hogy ide figyelj, ha vakon születtem, akkor hogy létezik Isten? Ha Isten létezik, miért születtem vakon? Csavartam, tekeltem körbe a nagy filozófikus kérdéseimet. Mindig, amikor tudtuk, hogy megy a srác imádkozni, akkor szegény, mindig elkaptuk a folyosón, mondtuk neki, Viktor, mész imádkozni, ugye? Akkor mondd meg az Istennek, hogy azt üzenjük neki, stb. És akkor, hát szegény Viktor, hát sokat imádkozott értünk állítólag, különösen én értem, nagyon sokat kellett imádkozni. És 15 évesen, amikor újjászülettem, és mikor elkezdtem olvasni a Bibliát, és megtapasztaltam, hogy ez szól hozzám Isten beszéde, ez volt az első óriási megtapasztalás, hogy olvasok egy könyvet, és szinte a könyv olvas engem. A második hatalmas megtapasztás, amikor beteltem Szent Szellemmel, és elkezdtem új mennyei nyelven beszélni. Testvérek, 24 év eltelt azóta. Nagyon sok minden nem jött be az életembe, amit szerettem volna. Nagyon sok minden bejött, amit nem szerettem volna. Tudjátok, ismeritek ezt. Hát hiszen ti is így vagytok, nem? Hát legalább legyél már most őszinte. De testvérek, egy dolgot, és ezek a zárószavaim, egy dolgot mégis nagyon őszintén el tudok mondani. Nem bántam meg, hogy megtértem. Nem bántam meg, hogy Istennek engedtem. Pedig mindenféle tervem volt az életemben, tudjátok, mindenféle tervem. De a megtérés nem volt közöttük. Olyan álmom nem volt, hogy meg fogok térni. Nem álmodoztam erről, hogy milyen lesz, amikor majd meg fogok térni. Hanem arról álmodoztam, hogy nincs Isten. És igaz, hogy a legtöbb vak, akit én láttam magam előtt, akik úgymond a példaképeim voltak, azok egy se az önmegvalósítás példaképe volt, úgyhogy nagyjából láttam, hogy rám is hasonló sors vár, de én úgy gondoltam, megmutatom, hogy Isten nélkül megcsinálom. Nem csináltam meg Isten nélkül, és hogy mit csinálok meg Istennel, azt meg majd csak úgyis az életem végén fog majd kiderülni. De tudjátok, nem bántam meg, hogy megtértem. Volt nagyon sok válságos pillanat az életemben, és biztos, hogy lesz is még. De elhatároztam most, amikor az Úr tanított az elmúlt hetekben engem ezekről, hogy én nem akarok cinikus lenni. Ez volt az imám Isten felé. Nem akarok cinikus lenni. Itt a 2 Királyok 7-ben aztán tudjátok, ismeritek a történetet, valóban megváltozott a helyzet. Isten elkergette, szó szerint elkergette a szíriaiakat egy természetfeletti eseményen keresztül, akik ugye azt hitték, hogy jön egy ellenséges hadsereg. Minden zsák, mindent ott hagytak, másnap az Izrael fiainak csak ki kellett menni, és a zsákmányt összeszedték, és a királynak a tanácsosát pedig, akit kirendeltek, hogy ott próbálja mederbe tartani az áradatot, eltaposták és meghalt. Saját szemével meglátta azt a nagy változást, azt a nagy bőséget, amit Isten csinált, de nem ehetett belőle. És tényleg egy utolsó mondat, ezt se olvassuk fel. A 84. Zsoltárt majd otthon olvassátok fel, egy nagyon nagyszerű ige szakasz, és ott beszél Dávid arról, hogy mennyire kívánkozik Isten jelenléte után. Egyébként több Zsoltárában is beszél erről, és azt mondja, milyen jó a verébnek is, a fecskének is, és hogy házat talál a te hajlékodba, és én is be akarok oda menni. És ott azt mondja, hogy akik az Úrban bíznak, azok nagyon boldogok, mert ha síralom völgyén is kell átmenniük, forrását teszik azt a síralom völgyet. Ha te bízol az Úrba, hidd el nekem, nekem nem fizettek azért, hogy ezt elmondjam. Nem a Lali kért meg, nem az Imi kért meg, senki nem kért meg. Ez, amiről én beszélek, ez az én elmúlt 24 évnek a hívő életemnek a megtapasztása. Igazán sok minden nem tudok felmutatni, halottat még én se támasztottam. De azt tényleg el tudom mondani, hogy a válságos időkben, amikor bíztam az Úrban, óriási források fakadtak fel az életemben. És ezt kívánom a ti számotokra is, jó? Álljatok fel, és szeretnék értetek imádkozni, jó? Szeretnék veletek együtt értetek imádkozni. Hiszem, hogy kaptatok üzenetet Istentől. Ha valaki kapott, tegye föl a kezét, hadd lássam. Imádkozzunk, jó? És ti is imádkozzatok nyugodtan nyelveken, vagy ahogy gondoljátok. Mennyei Atyám, hálát adok Istenem. Jézus nevében köszönöm a te csodálatos jelenlétedet. Köszönöm ezt a friss szellemet, amit érzek, Uram. Csodálatos vagy Istenem is. Köszönöm, hogy téged szolgálhatunk, Uram. Nem bántuk meg, Uram, hogy téged szolgálunk. Nem bántuk meg, Uram, hogy hozzád megtérhettünk. És nagyon hálásak vagyunk, hogy szeretsz bennünket, Uram. Köszönjük neked, hogy válságos helyzetekben jössz, és megmutatod magadat a számunkra, Uram. Ha kell, korrigálással, ha kell, csodákkal. És köszönöm, Uram, hogy valóban az a te akaratod, hogy ebbe az időbe beléd helyezzük a mi bizalmunkat, és bemenjünk a te jelenlétedbe, mert a te jelenléted tud megtartani minket, hogy a szívünk ne keményedjen meg, és ne legyünk cinikusak. Ne vessük meg a természet felettit, ne vessük meg Isten csodálatos, dicsőséges, szentséges jelenlétét. Atyám, hálát adok neked, és imádkozom az én testvéreimért, barátaimért, Uram. Pontosan te tudod azt, hogy ki milyen helyzetben van ma. Te tudod azt, Uram, hogy ki milyen nagyon nagy nehézségeken ment át az elmúlt időkben. Talán valaki elvesztette szeretteit mostanában, vagy elveszített valamit, vagy nem jött be valami, amit szeretett volna. Nyújtsd ki a te kezedet gyógyításra, Uram, és gyógyítsd meg a lelküket, Uram, kérlek. Érzelek egy kenetet, Uram, érzem a te jelenlétedet, Uram, az emberi léleknek, a lelkeknek, sebeknek a begyógyítására, Uram. Köszönöm, Uram, hogy egyedül te vagy az, aki valóban képes vagy úgy korrigálni, úgy helyreállítani minket, hogy abból valóban gyógyulás és szabadulás jön a számunkra, Uram. Hálát adok neked ezért, és gyógyulást kérek, Uram, minden olyan testvérem lelkére, különösen a lelkükért imádkozom most, Uram. Gyógyulást kérek minden olyan ember lelkére, Uram, aki nagyon nehéz, nagyon nagy nehézségeken ment át az elmúlt időkbe, Uram. És köszönöm, Uram, hogy te azt üzened ezeknek az embereknek, hogy én sem vádollak téged. Érzem, hogy Isten ezt mondja valakinek, én sem vádollak téged. Nem vádol téged Isten. Nem kárhoztat Isten. Amilyen gondolatot éreztél, kárhoztatás az nem Istentől volt. Dicsőség neked, Uram, hálát adok, Atyám. Megnyugszunk a te szent jelenlétedbe. Jézus nevében, amen. Isten áldjon meg benneteket, testvérek.